Olvasom, amely alapján ezen a mai délelőttön hirdetni kívánom az ő üzenetét. Az a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetéből pár verset olvasok, erre figyeljetek. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galileja között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték őt: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek, elmutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg azok odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, pedig ez samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta neki az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Eddig a felolvasás, most foglaljuk el helyünket. Évvége felé közeledünk, testvérek. Azért szerintem minden normális ember ilyenkor egy pár gondolat erejéig visszatekint, még ha nem is az óévzáró istentiszteleten vagyunk együtt, az majd holnap lesz. És valahol úgy végigfut bennünk a kérdés, hogy érdemes volt-e élni 2012-ben. Történt-e olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy igen, ez olyan volt, ami tanított engem. Ez olyan esemény volt az én életemben, ami által sokkal több lettem. Volt-e értelme a 2012-es esztendőnek? Bizonyára sokan végig gondolják ezt, valószínűleg az itt ülők közül is, de az is valószínű, hogy sokan nem gondolják végig ezt a kérdést. És természetesen ez nem csak úgy év vége felé közeledve érdemes, egyébként is, sőt, a nagy tanítók azt mondják, hogy egyenesen minden este lefekvéskor érdemes végig gondolni, hogy mivel is telt az az elmúlt nap, hogy annak volt-e értelme. Bizony sokak élete lehet, hogy az elmúlt esztendőben is hasonlít arra a középkori kódex bejegyzésre, ami egy adott évnél, most mondok egyet, találomra 1226, a következő bejegyzést tartalmazta: ebben az évben nem történt semmi említésre méltó. Majd következett a következő esztendő. Vajon ha végig gondolod az elmúlt évedet, akkor történt-e valami említésre méltó benne? Vagy lehet, hogy már egy kicsit olyan állapotban vagyunk, hogy megszoktuk a dolgokat, megszoktuk a feladatokat, megszoktuk azt a környezetet, amiben élünk, megszoktuk a családunkat, megszoktuk azt, hogy ez úgy látszik már csak így fog menni ezután is. Volt-e valami olyasmi, ami úgy kiszakított ebből a megszokott állapotból? Mind a felolvasott zsoltárunk, mind pedig a felolvasott evangéliumi történetünk egy szó köré épül, és ez a szó a hála. A hála. Ez az a szó, ami képes a legprofibb és legkiválóbb pszichológust is helyettesíteni, sőt, képes parkolópályára küldeni. Akinek az életében ott van ez a szó, és mindaz, amit ez jelent, és mindaz, amit ez áldásként hoz az ember életébe, annak nincs szüksége semmilyen bogyókra, nincs szüksége semmilyen külső segítségre, mert ha ott van a szívében a hála, akkor egyszer csak azt érzi, hogy az életének értelme van. Mert csak olyan dolgok történnek velem, amiért érdemes hálát adni. Hangsúlyozom, csak olyan dolgok. Igen, ebbe beletartoznak a nyomorúságok is. Csak a balga ember képzeli el a boldog életet úgy, hogy abban nincsenek megpróbáltatások, hogy abban nincsenek kihívások, nincsenek bukások. Az okos ember tudja, hogy a célhoz bizony bukások által vezet az út. A legnagyobb tudósok és felfedezők mindig ebben voltak többek az átlagembernél, hogy soha nem adták fel, hogy ők mindig tudtak újabb és újabb energiát mozgósítani a cél érdekében. Edisonról jegyezték fel, a villanykörte megalkotójáról több ezer sikertelen kísérlete volt, mire egyszer csak sikerült előállítania. És úgy elképzelem a jelenetet, amikor föladja mondjuk az 1526. sikertelen kísérlet után, és azt mondja, hogy no, ebből nem lesz semmi, maradunk a gyertyánál, aztán egyszer csak jön valaki, aki már figyelembe veszi az ő 1526 sikertelen próbálkozását, és mondjuk másodjára megcsinálja. Milyen érzés lett volna az a nagy feltalálónak? Hát azt hiszem, egy ideig verte volna a fejét a falba. Ó, már csak ennyit kellett volna kibírni. Már csak ennyit kellett volna. Szóval, volt-e olyan az elmúlt esztendőben, amiért hálás tudtál lenni? Volt-e miért hálát adnod az elmúlt esztendőben? Felolvasott evangéliumi történetünk egy csodálatos emberi sorsot ír le. Csodálatos minden egyes momentumával együtt. Csodálatos annak az egy leprásnak az élete, mert neki ebben az évben, amikor ez játszódik, akkor olyan dolog történt az életében, amit soha nem fog elfelejteni. Igen, itt gondolok a betegségre is, kedves testvérek. Gondolok a betegségre is, amire a legtöbb modern ember úgy néz, hogy csak az kerüljön el, holott az élet szerves része, főleg azért, mert általában olyan életet élünk, aminek az egyértelmű eredménye a betegség. Igen, a betegség is képes hálára adni okot. Leprás volt ez a 10 ember. A korabeli orvostudomány számára gyógyíthatatlan betegség. Éppen ezért megvoltak a szabályok, mit kell tenni, és hogyan kell viselkednie egy leprásnak. Természetesen nem járhattak az egészségesek között az utcán. Kolompolniuk kellett, messziről kellett kiabálni, hogy vigyázzat, beteg vagyok. Általában a települések szélén tartottak fönn nekik egy telepet, ahová az összes beteget betették. A leprás ember tisztátalan ember volt, nem csak fizikailag, lelkileg is, úgy tekintettek rá, mint akin az Isten büntetése van. Esélye nem volt kitörni onnan. Egyedüli reménysége az volt, hogy gyorsan fog elrohadni, hogy gyorsan túl lesz a betegségen. Mert effektíve ezt jelentette a betegség. Elevenen potyogtak le róla mindenféle olyan kiálló testrészei, a húsa, nyomorult egy betegség volt, menthetetlen betegség volt. El tudom képzelni, ahogy a leprások ezen a telepen, a települések határában egymást erősítették lelkileg, most itt csak nagyon idézőjelben mondom ezt, hogy egymást még mélyebbre nyomták, és még mélyebbre taszították a kilátástalanságba. Hiszen mi maradt nekik? Hiszen milyen lehetőségük lett volna? Segíteni nem tudtak egymáson? Nyilván azon gondolkoztak, hogy a másik miért érdemli meg. 10 leprás jön szembe Jézussal. Messziről kiabálnak, úgy, ahogy az elő van írva. Kiabálnak, csörögnek, zörögnek. Vigyázz a közelünkben, ne gyere, mert még te is beteg leszel. Hány egészséges ember ment el mellettük, jó kikerülve őket, akik látszólag egészségesek voltak, de vajon ott belül tényleg egészségesek voltak? Vajon hányszor csapjuk be magunkat azzal, hogy elhisszük, hogy minden rendben van? Csak azért, mert épp nincsen nyavaja, mert épp nincsen külső látható betegség. csak éppen romokban hever az életünk. Csak éppen a gyerekünk ránk nem nyitja az ajtót. Csak éppen megint nem sikerül kilábalni az anyagi nehézségekből. De hogyha külsőleg ránk néz valaki, köszönjük, jól vagyunk. Rajtunk ne segítsen senki. Ez a 10 ember már túl volt ezen. Ők már nagyon jól tudták azt, hogy semmi értelme titkolózni. Hát látszott rajtuk a nyomorúság. És ahogy meglátták Jézust, elkezdtek kiabálni. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Nekünk már nincs értelme titkolni. Nekünk már nincs értelme mellé beszélni. Nekünk már nincs értelme eljátszani, hogy köszönjük, jól vagyunk. Nem vagyunk jól. Jézus, kérlek, könyörülj rajtunk! Csak te segíthetsz. Senki más nem segíthet. Amikor Jézus meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ez egy korabeli törvény volt. Egész pontosan mózesi törvény. Nem arról szólt ez a törvény, hogy a papok felettébb szerettek leprás embereket nézegetni. Valószínű, hogy nem ez lehetett a háttérben. Akkor írta elő a mózesi törvény ezt, hogyha valamilyen csoda folytán a beteg mégis meggyógyult a betegségből, a leprából, a pap volt az, aki kiállította a bizonyítványt, hogy egészséges vagy. Jézus azt mondja ennek a 10 szerencsétlen, nyomorult embernek, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És ezt így a viszonylag jó hőmérsékletű templomban ülve, úgy meghalljuk, de különösebben talán nem is gondolkozunk el rajta. De én most hadd kérjem, hogy gondolkozzunk el. 10 leprásnak azt mondani, hogy menj el, mutasd meg magad a papoknak. Akkor kell elmenni, amikor már meggyógyult. Nem leprásan kell elmenni oda. Milyen döbbenetes, ahogy Jézus elkezd gyógyítani, az ő módszere. Annyira nem illik bele semmibe, annyira össze sem hasonlítható semmi ismert módszerrel. Menjetek el még leprásan, menjetek el még betegen, menjetek el még úgy, ahogy vagytok, vállalva a szégyent, a kivetettséget, a megvetettséget, így induljatok el, így menjetek a paphoz. A paphoz, aki az Istent képviseli, ha minden jól megy. Milyen csodálatos üzenete van ennek. Bárcsak a mai ember is, bárcsak mi is mindnyájan értenénk, eljutna a szívünkig, lelkünkig, nem csak a fülünkig, hogy az Istenhez elindulni nem egészségesen kell. Adjon hálát érte az, aki nem járt be nagy mélységeket. De aki igen, az tudja, hogy ez az Istenhez vezető út. Úgy, ahogy vagy. Betegen és nyomorultan. Vagy éppen megkötözötten. Így érdemes az Istenhez indulni. Könnyű az Isten előtt megállni akkor, amikor minden rendben megy. Amikor ki vannak fizetve a számláink, amikor jó állásunk van, amikor úgy halad a karrierünk, amikor úgy érezzük, hogy igen, most nyerekbe vagyunk, a legkönnyebb dolog megállni az Isten előtt. De úgy odaállni elé, hogy Uram Istenem, egy csőd vagyok, egy nyomorult senki vagyok. Ahogy a zsoltáros is kiállt az elején, elfeledkeztél rólam, Uram? Nem. Csak végre Isten azt akarja, hogy merjük rábízni magunkat. Jézus így küldi el ezeket az embereket, még betegen. Még betegen, de amíg odaértek, megtisztultak. Ez is milyen szép kép, menet közben tisztulnak meg. Nem egy orvosi kezelés hatására, nem a pap hókusz-pókusza által, menet közben. Menet közben, amikor ők felvállalták betegségüket, felvállalták azt, hogy így fognak a pap elé menni, pedig nem így kéne, felvállalták ezzel ezt a furcsaságot, a szégyent, felvállalták azt, hogy nem tudom, mi lesz majd, Melyikünk meri ezeket a dolgokat felvállalni, úgy őszintén? Inkább a biztosra törekszünk, nem? Ők elindultak úgy, hogy nem tudják, mi lesz majd. Na ezt a lépést várja tőlünk Isten. Hogy így merni elindulni. Könnyű akkor, amikor minden kristálytiszta. És látom a célt magam előtt is, enyém a világ. De vajon úgy is el tudunk-e indulni, ahogy ezek elindultak? És mire odaértek, megtisztultak. Ezek az utak, ezek a tisztulás útjai, nem csak az ő számukra, a mi számunkra is. És a történet folytatása nem várt fordulatot hoz. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Az evangélium még meg is jegyzi, hogy ráadásul ez samáriai volt. Az, aki olyan népből, keverék népből származott, aki félig zsidók voltak, félig pogányok, éppen a betelepülőkkel összeelegyedve, megvetették őket a zsidók, köptek utánuk, ti nem vagytok áriák, ti nem vagytok tiszták. És pont ezek azok, és pont ez az, akinek eszébe jut valami. Mi? Az, hogy hálát adjon. Az, hogy hálát adjon. Visszamegy, térdre borul, arcra borul Jézus lábánál, és hálát ad neki. Hálát. Mert van miért hálát adni. Testvérek, számtalanszor éltem már át személyesen azt, amikor egy olyan időszak köszöntött rám, amikor úgy nem volt motiváció, csak úgy teltek a napok, gépiesen tudtam végezni a munkámat, mert nem vagyok idióta, de valahogy nem láttam azt a pluszt, ami miatt érdemes. És mindegyik alkalomszkor kivétel nélkül egy dolog ragadott ki ebből. Kivétel nélkül. És ez az volt, amikor oda kényszerítettem magamat Isten lábaihoz. És elkezdtem tudatosan számba venni azt, hogy miért adhatok hálát. A családomért, a legnagyobb ajándék. A legnagyobb ajándék. Hálát adhatok a munkámért, mert szeretem csinálni. Hálát adhatok a környezetemért, a gyülekezetemért. Kivétel nélkül a hála volt az, ami kiemelt ezekből a szürke időszakokból. Amik látszólag nem voltak rosszak, ha valaki rám néz, nem mondta volna meg. De úgy belül úgy kongott minden, úgy nem éreztem a motivációt. Semmi más nem képes kiemelni, csak ez. Mikor az ember egyszer csak rádöbben arra, hogy mi mindenért adhatok hálát, mi mindent köszönhetek meg, hogy egyáltalán nem természetes az, ami van. És arra jöttem rá, hogy csak akkor tudunk hálát adni, ha feltétel nélkül szeretünk. Ez a két gondolat még nem nagyon kapcsolódott össze bennem. Hála és szeretet, mi köze egymáshoz? Csak akkor tudunk hálásak lenni, ha feltétel nélkül szeretünk. Nem ismerős az a mondat, amikor azt mondjuk valakinek, aki olyan érthetetlenül valami jót tesz velünk, hogy biztos van valami hátsó szándéka, biztos akar valamit. Mennyire nagy nyomorúság ez a mi magyar népünkön, hogy nem merjük elhinni azt, hogy valaki jó szándékú már. Teljesen mindegy, milyen politikai oldalról beszélünk, nem ez a lényeg. Semmit nem merünk elhinni se a kormánynak, se semmilyen politikusnak, mert az biztos akar valamit, ha más nem, megnyerni a következő választást. Nem merjük elhinni, hogy a főnök a munkahelyen tényleg kedves, mert biztos, hogy valami rosszat akarnak bevezetni. És ezért nem merünk hálásak lenni. És ezért betegek olyan sokan. A magyar lélek az beteg, mert nem tud hálát adni. Mert nem ismeri föl, hogy mennyi mindenért lehetne hálát adni. A magyar lélek beteg, mert nem tud szeretni tisztán és feltétel nélkül. Mert mindig kombinál és agyal. Vajon mi a célja a másiknak? Érted, hogy kapcsolódik össze a hála és a szeretet? Csak az tud hálás lenni, aki tud feltétel nélkül szeretni, aki végre elmeri hinni, hogy a felé nyúló két kéz az tiszta és őszinte, és nem akar hátulról semmit elérni, nem akar semmit eltitkolni, nem akar semmit bevezetni. Csak annak tudod megköszönni igazából, akármit is, akit szeretsz, feltétel nélkül. És mondjátok meg, hogy lehet olyan szegény az ember, hogy már hálát adni sem tud. Mert ide jutottunk. Hogy olyan sokan élnek nyomorúságba, és egyetlen egy oka van, nincs miért hálát adni, mert nincs kit szeretni. Ezért van annyi nyomorult ember ebbe a hazába. Khalil Gibran írta, a szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok, hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakába zengi dalát, hogy megismerjétek a túlságos gyengétség kínját, hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok, és hogy véreteket akarva derűsen hullassátok, hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és hálát adjatok az új napért, hogy délben megpihenve a szeretet mámorából elmélkedjetek, hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza, s ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek, dalotok őt dicsérje. A szeretet és a hála. Ez az a két dolog, ami képes értelmessé tenni az emberi életet. És ha visszatekintünk a mögöttünk lévő esztendőre, akkor megtaláljuk-e ebben az esztendőben ezt a két dolgot? Történt-e olyan veled, amiért hálát adhatsz? Én egész biztos vagyok abban, hogy igen. Fedezd fel, legyen rá szemed, nyisd meg a szívedet, hogy inkább ezt vedd észre, mint a bajt és a nyomorúságot. Jézus, amikor meglátja ezt a visszatérő egy embert, így szól hozzá, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hát hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta neki, kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Az a másik 9 élte az átlagos emberek életét azután. Azok életét, akik nem tudnak hálát adni semmiért, éppen ezért egy idő után nem is történik semmi olyan velük, amiért hálát lehetne adni. A többi 9 élte azoknak az életét, akik mindig úgy gondolkoznak, hogy ez nekem jár, megérdemlem a gyógyulást, mert én már annyit szenvedtem. Egy ember viszont közülük új életre talált. Olyan életre, ami hálatelt élet volt. Az ő élete felett elhangzott a mester ítélete, és ez az ítélet csodálatos, és ez az ítélet bárcsak mindnyájunk élete felett elhangozna. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Megtartott. Erre vágyunk mindnyájan, hogy megtartasson az életünk, bármi is jön. És ennek az embernek teljes élete lett. Már nem csak jártak neki dolgok, hanem hálát is tudott adni dolgokért. Nem csak úgy telte az élete, hanem megtartatott az élete. Megtartatott a lepra alatt, megtartatott egészségesen, mert hitt és hite volt. Adjon nekünk az Úristen olyan esztendőket, akár ettől a perctől kezdve, amiben van miért hálát adni. Én biztos vagyok benne, hogy ő adni fogja. Az igazi kérdés az, hogy észre akarod-e venni. ebben segítsen nekünk az ő lelke. Amen.